Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy, követeket küldött maga előtt, ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki, de azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János fölháborodtak: Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket? De ő hozzájuk fordult és megfertte őket: Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután a másik faluba mentek. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: Követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt: A rókának van odúja, az én madarainak fészke, de az ember fiának nincs hová a fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított föl: Kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzom a családomtól. Jézus így válaszolt: Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, az nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, ma ismét ilyen nagyon mély tartalmú szentírási szakaszokat hallottunk, és ezeknek a fő vonulata az a hivatás, az Isten kiválasztó hatalma, amivel lefoglal magának bennünket. Ugye mi így ebben a modern korban magunknak választunk gurukat. Mi választjuk ki, hogy kit tartunk hitelesnek, kit nem tartunk hitelesnek. Egyébként is bosszant ez, amikor valakiről azt mondjuk, hogy ez egy hiteles ember, valójában véve itt mindig a saját ízlésünkről van szó, hogy mi ízlésünk szerint kit tartunk hitelesnek, és kit nem tartunk annak, de ez szó sincs arról, hogy az illető önmagában milyen. Mi választunk magunknak mestereket, mi választunk magunknak olyanokat, akiket követünk, akiknek a szavára hallgatunk. Ezzel szemben az Isten magának foglal le bennünket, függetlenül attól, hogy megkérdezne minket, függetlenül attól, hogy nekünk ez tetszik-e vagy nem, ő választ ki minket. Jézus ezzel az isteni hatalommal hív magához tanítványokat, holott abban az időben ez egyáltalán nem volt divat. Minden tanítvány magának választott rabbit, és nem pedig arról volt szó, hogy a rabbi választott ki embereket, hogy majd aztán azok kövessék őt. És ez így történt a mi esetünkben is, testvérek, hiszen a keresztség által mindegyikünk ki van választva. Tetszett, nem tetszett, akartuk, nem akartuk, kérdezte, nem kérdezte bennünket, mégis, amikor megszülettünk és megkereszteltek bennünket, legalábbis a többségünket, akik gyerekkorunkban, csecsemőkorunkban lettünk megkeresztelve, Isten kiválasztott bennünket. És innentől kezdődően követnünk kell őt. Innentől kezdődően gyümölcsöt kell hozni. Ha megnézik a testvérek, akkor a Teremtés könyvének az első részében legalább ötször hangzik el ez a felszólítás, hogy legyetek termékenyek. Nekünk Krisztusban kell gyümölcsöt hozni. A termékenység parancsa alól nincs föloldozás. Az nem biológiai, természeti dolog elsősorban, hanem azt jelenti, hogy az embernek az Istenről tanúságot kell tennie a maga módján. Ráadásul meg vagyunk keresztelve, testvérek. Ez azt jelenti, hogy Krisztus képű emberként kell itt a Földön járni, hogy minket látva Isten tudják észrevenni az emberek. Olyan szép ez az esketési szertartásban, az záró könyörgésben, amikor a friss házasokért imádkozik az egyház, és akkor azt mondja, hogy az egyház ebben a könyörgésben, hogy látva a ti jóságotokat, dicsőítsék a mennyei atyát. Mert hogy ez a mi hivatásunk, testvérek, hogy a saját testünkben dicsőítsük meg az Istent. És ez történik az Ószövetségi olvasmányban is, hogy Isten megbízza Illés prófétát, hogy Elizeust válassza ki magának. És megint nem arról van szó, hogy Elizeus kiszúrja magának Illést, és azt mondja, ez egy szimpatikus ember, ez egy hiteles ember, majd én eldöntöm, hogy követem vagy nem követem, hanem fordítva van, Isten választ ki. És ez történik a mai evangéliumban is. És természetesen, hogyha komolyan vesszük a Szentírást, és én ezt azért javaslom a testvéreknek, hogy tessenek szó szerint venni a Szentírást, bár persze nyilván határok között, vegyék komolyan, ami le van írva. Miféle mondat ez? Hogy Jézus azt mondja valakinek, hogy kövess engem, és erre ő azt mondja, hogy engedd meg, hogy előbb hadd temessem el apámat. És erre Jézus azt mondja neki, hogy hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat. Miféle dolog ez, testvérek? Ezt észre kell venni, és meg kell keresni rá a választ. Mert hogy az ember az embertelen, Isten nem embertelen. Maga az Úr Jézus szentelte meg a gyászt. Ő maga volt az, aki megsiratta a barátját, Lázárt. Ezzel megszentelte a gyászunkat. Miféle dolog az, hogy nem engedi, hogy valaki eltemesse az apját? És akkor, mivel én azt szoktam mondani, hogy szerintem egy pap messze többet tanul a hívektől, mint amit a hívek tanulnak a paptól, egyszer néhány évvel ezelőtt valamelyik hívő kiásta nekem, és ő mondta el, hogy abban az időben, ezen a területen, hiszen ez egy pogányok lapta terület volt, az volt a temetkezési szokás, hogy amikor meghalt valaki, akkor betették egy sírboltba, és egy év múlva elővették azt, ami maradt belőle, leszették a romlandót a csontokról, és utána temették el véglegesen a csontokat. Ez volt a szokás. A szokás tehát az volt, hogy a halottat egy év múlva kell véglegesen eltemetni. Jézus itt nem azt mondja ennek az embernek, hogy ne gyászold el az apádat. Nem azt mondja, hogy az én követésem előbbre való, mint a te emberi kötődésed a saját halott apádhoz vagy anyádhoz, hanem arról van szó, hogy nem kell a szokásokat követni. És mi nagyon jól tudjuk azt, testvérek, és sajnos egyre többször ütközünk bele, hogy mennyire ostoba szokások vannak a temetéssel kapcsolatban. Az egyházunknak bele kellett ebbe avatkoznia, hogy a leengedő zene meg a nem tudom micsodákkal szemben maradjunk az egyház hagyományánál. Ugye a leengedő zene az, amikor csak a jók mennek el, mert azt Isten tudja, milyen ostoba és gicses dolgokat éneklik az emberek. Az egyház letiltotta. Letiltotta azt, hogy repülőről, meg hajóról, meg patakpartjáról szórjunk mindenfelé hamvakat. Ezek a szokások, testvérek. Nem a gyászt korlátozza az egyház. És az Úr Jézus sem a gyász ellen beszél. Amikor azt mondja, hogy hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, te pedig kövess engem, akkor ez arról szól, hogy a szokás az nem lehet előbbre valóbb magánál az Istennél. És nézzétek meg, és javaslom nektek, ma még előttünk van elég hosszú idő ebből a napból. Hányféle szokásunk van, ami pusztán csak szokás, és mi elvet csinálunk belőle. Mi ebből valamiféle katedrális építünk abból, amit szoktunk tenni, minthogyha ez lényeges dolog lenne, pedig nem az. Úgyhogy az Úr Jézus itt a saját követését azt abszolutizálja a szónak abban az értelmében, hogy teljes egészében lefoglalja magának az embert. Teljes egészében tart ránk igényt, és ti és én, akik meg vagyunk keresztelve, teljes egészében az övéi vagyunk. És innentől kezdődően bármit teszünk, testvérek, azzal vagy megdicsőítjük Istent, vagy meggyalázzuk Istent, vagy megvalljuk őt, vagy megtagadjuk. Ahogyan ezt mondták régen, tertium non datur, harmadik lehetőség nincsen. Ennek a tudatában kell élnünk. Mindegyikünk a keresztsége folytán le van foglalva Istennek. És innentől kezdődően nem az ízlésünket, nem a szokásainkat, nem a véleményünket kell követni, hanem őt. És ebben ő a norma. Egyébként így zárójelben szeretném hozzátenni így poénként, hogy magyarul is olvasható, most nem jut eszembe, pedig fölírtam, annak a 4. századi keresztény zarándoknak, a zarándok nőnek az útleírását, aki elzarándokolt a Szentföldre, és már akkor is ez egy ilyen nagy biznisz volt, a szent turizmus, amit valamiért zarándoklatnak neveznek, és abban azt írja le, hogy a helyi arabok ott a Szentföldön meg tudták mutatni azt a helyet, ahová nem volt hová lehajtani a Jézusnak a fejét. Azaz, hogy nyilvánvalóan az ostobaság és az anyagiasság már akkor is érvényes volt, hiába a 4. század, hiába a 21. század, az ember nagyjából hasonló. Ami számomra nagyon fontos ebből a történetből az az, hogy Isten isteni hatalommal rendelkezhet fölöttünk. Kiválaszt minket, lefoglal magának minket, és az üdvösségünk azon múlik, hogy együttműködünk-e vele, vagy nem. Akár együttműködünk, akár nem, Isten akarata akkor is megvalósul. Vagy az üdvösségünkre, vagy a kárhozatunkra. Tertium non datur. Harmadik lehetőség nincsen. Nincs olyan, hogy valaki keresztbe tesz Istennek. Így tehát azzal, hogy ti meghallottátok, mi meghallottuk Istennek a hívószavát, és most itt vagyunk. Ezzel szolgálattételre jelentkezünk. Ezzel azt akarjuk, hogy a mai napot, meg ezt a hetet, ami előttünk van, amihez megkapjuk most az eledelt, amihez megkapjuk a táplálékot, az erőt, ezt Isten dicsőítésére tudjuk eltölteni. És még egy dolog van, testvérek, a modern fordításokban, ugye ne felejtsük el, hogy a Szentírás szövege az olyasmi, ami fönnmaradt különböző kódexekben, különböző töredékekben, és ennek következtében vannak korábbi és vannak későbbi szövegtanúk, így hívják azokat. A legmodernebb Szentírás fordításokban, zárójelben, lábjegyzetben ott alul szerepel ez a mondat, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek. Valójában véve testvérek, katolikus egyházunk szerint az a szöveg sugalmazott és kinyilatkoztatott, ami közösségben felolvasásra kerül. Így tehát most ebben a szentmisében felolvasásra került az, amit Jézus mondott a két kiválasztott apostolnak. Mert ugye a háromból kettő érintve van ebben az ostobaságban, abban, amiben egyébként mi is érintve vagyunk. Amikor azt látjuk, hogy nem az történik, amit mi akarunk, akkor hirtelen isteni erőt kérünk, isteni erőt akarunk magunknak, hogy pusztítsa el őket is. Ha nem az van, amit mi akarunk, akkor pusztuljanak. Dögöljön meg a szomszéd tehene is, ahogy ezt szokták mondani. És ehhez képest mégis ez a két kiválasztott apostol, Jakab és János, akik egyébként ott vannak a színeváltozás hegyén, akik ott vannak a Getsemáni kertben, ők azok, akik Péterrel együtt Jézus legbelsőbb titkaiba beavatást nyernek, mégis azt mondják, hogy pusztítsuk el a szamaritánusokat, öljük meg őket. És erre Jézus azt mondja, hogy nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. És azt szeretném mondani a testvéreknek, hogy ez egy nagyon félelmetes mondat. Nem tudjuk, én sem tudom, te se tudod, egyikünk sem tudja, hogy milyen lélek lakik bennünk. És akkor, amikor a mi atyánkot, ugye egy hívő ember naponta többször el szokta imádkozni, már csak azért is, mert olyan nagyon nem tudunk mit mondani Istennek. A legtöbbször az ember nem szokott így állelújázni, nem szokott újongani. Ennek következtében maradnak a megszokott, berögzött imádságaink, marad a mi atyánk. Amikor azt az imádságot mondjuk, hogy ne vigy minket a kísértésbe, akkor jusson eszünkbe ez, hogy azért mondjuk ezt Istennek, mert nem tudjuk, milyen lélek lakik bennünk. Ugye most a bulvár sajtó meglovagolta ezt a történetet, hogy a pápa engedélyezte, hogy a francia és a német nyelvben a fordítást megváltoztassák, miszerint nem azt imádkozzák, hogy ne vigy minket a kísértésbe, hogy ne enged, hanem helyette azt, hogy ne enged, hogy kísértésbe essünk. Testvérek, ez a kettő ugyanazt jelenti. Akkor, amikor a Szentírás azt mondja, hogy Isten megkísértette Ábrahámot, hogy ölje meg az egyszülött fiát, akit szeret. Amikor azt írja a Szentírás, hogy Isten megkísértette a zsidókat a 10 parancsolat által, akkor ez azt jelenti, hogy próbának tette ki őket. Amikor azt imádkozzuk, hogy ne vigy minket a kísértésbe, akkor ez azt jelenti, hogy ne engedd, hogy próbatéter alá kerüljünk, mert nem tudjuk, milyen lélek lakik bennünk. Nem tudjuk, hogy mit csinálnánk. Testvérek, ezért érdemes történelmet olvasni. Ezért érdemes visszaemlékezéseket olvasni, hogy mit csináltak az elődeink 56-ban, mit csináltak 44-ben, mit csináltak 16-ban, mit csináltak a háborúban, mit műveltünk testvérek, mire voltunk képesek, hogyan tudott az ember gonosszá lenni, hogyan tudtunk hitvánnyá lenni, hogy félelemből mi mindenre volt képes az ember. Mert nem tudjuk, milyen lélek lakik bennünk. És persze nagy fityekkel mondhatjuk, hogy én aztán nem. Aki ezt gondolja testvérek, az olvass el Sánta Ferencnek az 5. pecsét című könyvét. Vagy nézze meg a filmet, ami ebből készült. Mire képes az ember? És ezért nagy-nagy alázattal tessenek, amikor a mi atyánkot mondják, nagy-nagy alázattal tessenek kimondani ezt, hogy ne engedd, hogy kísértésbe essünk, ne vigy minket a kísértésbe, mert nem tudjuk, milyen lélek lakik bennünk. Ezek a fő apostolok testvérek, akik az egyház oszlopai voltak, Ráadásul a 12-n belül még a szűk kör volt, akiket Jézus beavatott, akiről például azt mondja a Szentírás, hogy János volt az, akit Jézus szeretett. Ez mégis arra vetemedik, hogy azért, mert a szamaritánusok, akik egyébként természetesen akadályozták a zsidókat Jeruzsálem felé, mert utálták a zsidókat, a zsidók meg utálták a szamaritánusokat, pontosan azért, mert egyfajta voltak, mivel ismerték egymást, ezért utálták egymást, mint ahogy a mi is így vagyunk, akkor mégis el akarja pusztítani. És erre mondja Jézus, nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Úgyhogy mindig nagy alázattal imádkozzuk a mi atyánknak ezt a vonatkozó részét. Az utolsó és egyetlen dolog, amit szeretnék mondani még a Szentleckéhez kapcsolódóan, azt mondja a Szentleckében Pál apostol, hogy a meghívásotok a szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára. Itt a törvényről van szó, testvérek. És azt gondolom, hogy ez jelenlévő közül a többségnek életében nem jut eszébe, hogy ez pontosan mit is jelent. Egyikünknek se jut eszébe az, hogy most ehetünk-e vért, vagy nem ehetünk vért. Hogy ehetünk-e sonkát, vagy nem ehetünk sonkát. Pedig Pál apostol itt erről beszél. A meghívásunk arra szól, hogy már nem kell betartani az ószövetségi törvényt. De ne éljünk vissza vele a testjavára. Viszont ránk is vonatkozik ez, testvérek, hogy a másikra való tekintettel Pál apostol azt mondja, hogyha megbotránkozik valaki rajtam az én étkezési szokásaimon, akkor inkább nem eszem húst. De nem akarom megbotránkoztatni őt. Na ezt jelenti ez a kötelezettség, ami viszont ránk is érvényes. Különben azt kellene mondanunk, hogy ezt felejtsük el, mit érdekel minket az ószövetségi törvény. Úgy érdekel bennünket, testvérek, hogy a keresztények kezdettől fogva, Pál apostoltól fogva, mindenkorban úgy álltak hozzá, hogy a másik érzékenységéből indultak ki. Abból, hogy a másik mit ért meg, abból, amit csinálunk. És ez kellene, testvérek, hogy a mi modellünk is legyen, a mi normánk is legyen, hogy odafigyeljünk egymásra, és igazodjunk egymáshoz. És nem igaz az, amit szoktunk mondani a hétköznapi életben, hogy mit érdekel engem a másik, de érdekel a másik. Mert a szabadságot, amit Krisztustól kaptam, azzal a szabadsággal nem élhetek vissza a testjavára. Igazodnom kell a másikhoz, alkalmazkodnom kell a másikhoz, a másik gyöngeségéből kell kiindulnom ahhoz, hogy én valóban azt mondhassam magamról, hogy én Krisztus tanítványa vagyok, hogy én valóban megkeresztelt, keresztény ember vagyok. Úgyhogy ajánlom a testvérek figyelmébe, és azt már csak így idézem, aztán nem kommentálom, amikor azt mondja, ha egymást rágjátok és barjátok, vigyázzatok, hogy föl ne faljátok egymást. Testvérek, az összes keresztény közösség ettől szenved, hogy marjuk, rágjuk egymást, csak föl ne faljuk egymást. Ez lenne a keresztény aszkézisnek az igazi terepe. Amen.